szombati istentiszteletünket az 53-as számú ének első négy versszakával. 53-as számú ének első négy versszakát énekeljük. Ézsaiás 54. fejezetéből olvasom, 14, 16 és 17-ről. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és rettegéssel sem, mert nem közelnek hozzád. Ímé én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a veszélyre. Ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, mely ellened perbe száll, kárhoztat. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Imádkozzunk, és aki teheti, boruljon le az Úr elé. Mindenható Teremtő Nagyisten, hála és dicséret neked mindörökké. Hála és dicséret neked azért, Urunk, hogy gyengességünk ellenére is kegyelmed és szereteted oly mélységes irántunk. Meghajtjuk térdünket előtted, Uram, és köszönjük neked, hogy ezen a szombaton is még lehetőséget adtál, hogy eléd jöjjünk. Mint ahogy az ének is mondta, gyengék vagyunk. Gyengénk és erőnk is elhagy, de nincs más vágyunk, csak az, hogy te szent lelked felkapjon bennünket, és erőt adjon, hogy újra szállni tudjunk, mint a saskesejő. Hogy örökre még élünk, a te szolgálatodba lehessünk, és a te akaratod szerint élhessünk. Erősíts meg minket, hogyha letértünk az útról, vissza tudjunk lépni. Rámerjük bízni magunkat a te felséges és bölcs akaratodra, és hagyjuk, hogy az az út járasson be az életünkbe, amelyet te szemléltél ki nekünk. Hogy be tudjunk telni igaz örömmel, és hogy lámpásaid, és hogy tanítványaid lehessünk ebben a világban. Köszönjük neked, hogy elhoztad közénk Katinkát, Uram. Áld meg az ő ige szolgálatát, és segíts, hogy a szóljon, amit te elkészítettél. Hogy a Szentlélek őt is, és mindannyiunkat, minket is, akik hallgassunk, vezessen, megnyissa elménket, és zárj ki minden külső zajt és problémát, hogy semmi ne zavarja meg az elmélkedésünket, és segíts, hogy elmélyüljön, és hogy bennünket szárnyra derítsen ismét a te igét. Imádkozunk az egyházunkért, és a személyes bizonyságtevés csoportért, Hegyes Horváth Géza testvér vezetésével. Adj nekik is bölcsességet, Uram, tisztán látást, és segíts, hogy elérjenek mindenkit, aki vágyakozik te hozzád. Ugyanez a kérésünk Pécs, Bacs gyülekezetekért, ahol Pető Imre testvérünk a lelkész. Adj bölcs és erős vezetést. Adj nekik tisztán látást, és segíts, Uram, hogy a lelkek megerősödjenek, összekovácsolódjanak, és megtaláljanak mindent te hozzád vágyó testvért. Úzdon Bálint Györgyért és az ő gyülekezetért is felemeljük szavunkat. Köszönjük, hogy ott is vannak testvéreink. Kérjük rájuk is a te áldásodat, és kérjük a Úzdon lévő ismeretlenekért is, hogy ők is megtaláljanak téged. Nyugdíjas munkatársaink közért pedig Pető Imrénéért emeljük fel szavunkat. Hálások vagyunk, Uram, hogy tartod az ő életét, egészséget, tisztánlátást, és erőt adj még neki, hogy amíg életben tartod, addig szolgálni tudjon te néked, és ott, ahová állítottad, lámpásod lehessen. Gyülekezetünkben pedig Nyilasi Lankáért imádkozunk. Köszönjük, Urunk, neked, hogy közénk hoztad őket. Add áldásodat az ő életükre, és erősíts meg őket ebben az első szeretetben. Világosíts meg arcodat te rajtuk, és add, hogy a családjukban is példakép lehessenek, és vágyakozzanak általuk te hozzád jönni az ő gyermekei, az ő testvérei, és mindazok, akikkel találkozik napjaiban. Köszönjük neked, hogy meghallgatod imád, Uram, és többet is teszel érte. Azért magasztalunk, és magasztaljuk a Szent Nevedet mindörökké. Amen. A Malakiás 3:10 szerint így szól, hozzátok be tárházamba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamba, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bölcsességes áldást árasztok rátok. Felhívás. Mint visszaadjátok Istennek a tizedet, odaadjátok önkéntes adományaitokat, hűségesen feltöltjük az ő tárházát. Halljuk meg az ő szavát a Malakiás 3:10 szerint, hogy bőségesen ránk árasztja az ő áldásainak csatornáit. Énekeljük a megszokott énekünket közre. Thank you.
Hála égét a 128. Zsoltárból olvasom. Az Istenfélők házán áldás van. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglássad a fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen. Látkozzunk. Hatalmas égi atyánk, hálás a szívünk a te gondviselésedért. Köszönjük, hogy tartod az életünket. Köszönjük, hogy van munkánk, eledelünk, fedelünk. Köszönjük, hogy a fizikai dolgok mellé a lelket is kirendeled, hiszen sokkal fontosabb a lelki táplálék, mint a fizikai. És tudjuk, hogy nagyon sok ember van még ebben a kis országunkban is, aki nélkülöz. Add, Urunk, hogy segíthessünk nekik. Add, hogy meglássuk az éhezőt, a szenvedőt, a nyomorultat. De lehet, hogy csak egy jó szóra éhezőt. Add, hogy megtaláljuk ezeket a lehetőséget, alkalmakat. Add, hogy a te kezednek hosszabbítása tudjunk lenni. És segíts, hogy a megkeresett javainkat bölcsen tudjuk felhasználni. Köszönjük, hogy ebből neked is visszaadhatunk, de segíts értelmet és bölcsességet adni, hogy úgy osztjuk be a mi jövedelmünket, amihez te adtad az erőt, hogy egyáltalán meg tudjuk keresni, hogy eljusson a szegények szenvedékhez is, és legyenek megtakarítások is. Add, Urunk, hogy a mi kívánságaink le tudjanak csitulni, és tényleg meg tudjuk látni, hogy mi a te akaratod az életünkben, mi a szükséges és mi a szükségtelen, hiszen nagy csábítása van a világnak ez irányba, hogy ész nélkül költekezzen az ember. Adj nekünk ez értelmet. És kérünk a szombati napra is, Urunk, hogy légy velünk a továbbiakban is, áld meg, és segíts, hogy úgy tudjuk ezt eltölteni, betölteni, ahogy azt te szeretnéd, veled és egymással, közösségben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, drága fiadért. Amen.
Amen. Örömömre szolgál, hogy ismét egy szolgálatot tudok bejelenteni nektek. Kérem, fogadjátok szeretettel Miklóstól a költemény, illetve Gyulától utána egy idézetet.
A vers címre apropunk. Mélységből kiáltok hozzád, hol a bűn vihar vonul át. Szavam a mélységből elemészti az ember segítsége kevés. Uram, te jó a te neve, nemes pásztor, nehéz, hogy élet, eltévedtem százszor. Ó, jöjjön is, emelj ki a mélyből, tisztítsd meg, mossál meg a vértől. Most hófehér ruhán, védj ölödbe és fektes puhán, mint eltévedett báránykái, sebzett szív tőled várt vigaszt, a szívem torz kísértés foly át, a mélységből kiáltok hozzá. Köszönjük.
Nemrég akadt újra kezembe, nem tudom mennyi ismertek Kempis Tamásnak a Krisztus követése című könyvét, a 16. században írta ezt a könyvet ez a testvérünk, és Pázmány azt ajánlotta, hogy az ige után ez a legméltóbb könyv, amit keresztény ember kezébe nyújthat. Olvastam bele egy részt, ezt elolvastam nektek is, hogy megérintette a szívemet a héten. A szerető szív Istennek örül mindennél, jobban és mindenben. Lám, itt van az én Istenem. Mit akarok többet? Mi jobbat kívánhatnék? Ó, jó ízű és édes ige, de csak annak, aki az igét szereti, nem a világot és a világban valókat. Én Istenem, én mindenem. Elég ez a mondása annak, aki érti. A szerető szívnek jól esik ezt ismételgetnie. Hisz minden kedves, ha te jelen vagy. Ha te meg távol, ízét veszti minden. A te ajándékod a szív csöndessége, a mindent átfogó béke és az ünneplő jókedv. Te tanítasz meg arra, hogy mindenről helyesen gondolkodjunk, és mindenben téged dicsérjünk. Nálad nélkül semmi sem lehet sokáig tetszésünkre. Ha valaminek kedvesnek kell lennie, jól kell esnie, szükséges, hogy a te kegyelmed is jelen legyen, a fűszer, a te bölcsességed sava legyen. Aki téged megkedvelt, annak ízlelése miben botlanék? Aki benned nem leli kedvét, miben találhat gyönyörűséget? de a te bölcsességedben nem sokra jutnak a világ bölcsei, meg azok, akik a te szerint bölcsek, azokban sok hiúság, ezekben halál lakik. Viszont a világot megvetve, a testet megtagadva téged követ, valóban bölcsnek bizonyul, mert a te hiúságból igazságba a testből lélekbe tér. Az ilyen ember tud Istennek örülni, és ami jót talál a teremtményekben, azt mind a Teremtő dicsőségére fordítja.
Örömmel és szeretettel köszöntjük Fejsvár Katinkát közöttünk. Az Úr áldja meg szolgálatodat, és adjon bölcsességet, hogy a profécia az most úgy hangozzon, hogy ő szeretné.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy picit furcsa nekem, hogy nem ilyen magasságban van a szószék, úgyhogy ha nem haragusszok, tényleg le fogok ülni, mert nem fogom látni, amit írtam, meg a Bibliát is föl kell emeljem így.
És fény van neked elég?
Az elég, elég, persze. Nagyon szépen, nagyon örülök, hogy ilyen szépen összejöttetek, és a régieket köszöntöm, akiket szeretettel vártam, hogy találkozzak veletek, és hát az újakat is örömmel. Az Úr segítsen bennünket, hogy egy elég nehéz témával foglalkozunk ma. Dániel könyvének a 11. fejezetének a 40. versétől a 45. verséig lévő szakasz. Nagy dolgok történnek mostanában körülöttünk és az egész földön, és az alap, amiről az ige az első, amiről beszélni szeretnék, a másik pedig az iszlám és kereszténység a proféciában. Erről a könyvről, amit elolvastam, nem tudtam letenni, számomra megrázó volt, és nagyszerű, ugyanakkor elhatároztam, és fontosnak tartom, hogy részletesen előről tanulmányozzam. Két testvérünk, két zsidó testvérünk írta ezt a könyvet, Tim Lale és Tim Rosenberg, Amerikában élő zsidó adventista testvérünk írta ezt, és ezért különleges módon világítanak meg bizonyos proféciákat. Minden esetre Dániel könyvéről annyit tudok elmondani a 11. részről, hogy a 11. rész egészen az 1-től a 40. versig tulajdonképpen beteljesedett proféciákról szól, amit azért nem kezdek most előről elmondani, mert hát alig lehetne egy pár verset átvenni, viszont úgy gondoltam, hogy számotokra is fontos, hogy mi lesz ezután. Úgyhogy gondolom, hogy akkor most azt a részt vegyük át, ami még nem teljesedett be, viszont az ige ír róla. Olvassuk fel az igét. Dániel könyve 11. rész 40. versétől. De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, így megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, előzönli és végigjárja azokat. És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek, de ezek megszabadulnak az ő kezéből. Edom, Moab és az Ammon fiainak színe java. És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földe meg nem menekedhetik. És ura lesz Egyiptom arany és ezüst kincseinek, és minden drágalátos javainak, Líbia beliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. És felvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szent hegy között, és végére jut, és senki sem segít rajta. És a 12-nek az első verse, és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Azt hiszem, valamennyiötöknek sok furcsa dolog van ebben a pár szakaszban. De az első, amiről itt szó van, hogy déli király és északi király. Ez a könyv nagyon szépen bemutatja ezeket. A bibliai profécia elmondja, hogy Krisztus második eljövetele előtt még egy nagy összecsapás lesz, miután az iszlám megtámadja a pápaságot és szövetségeseit. A pápa és szövetségesei ellentámadást indítanak a széttörezett iszlám három szegmense ellen. Ez Dániel 11:40, tehát az első részről van, az első versről van szó, tehát a déli királynak az iszlámot nevezzük. Miért? Mert Izraelhez viszonyítva, Szentföldhöz viszonyítva délinek van, és a pápaság és szövetségesei az északi király. Van, aki elfogadja, van, aki ezt egészen másképp magyarázza, de azért általában a protestáns nézet szerint ez így a helyes és így a jó. Mindenképpen próbáljuk elfogadni, tehát azt írja ez az íge, hogy de a vég idején összetűz vele a déli király, és mint a forgószél megy rá az északi király. Szekerekkel, lovasokkal, sokhajóval és betör az országokba, előzönzi és végigjárja azokat. A végidején a déli király, ő kezdi a harcot. Az iszlám kezdi a harcot. Szerintetek mikor kezdődött ez a harc? 2001. szeptember és Amerikában ugye a három építménybe. Ott volt az első, az egész világot megrázó nagy dolog, és azóta mi van? Azóta is állandóan mozgolódik az iszlám. Tehát a déli király, mint forgószél megy rá, és aztán jönni fog az északi király, a pápaság és a szövetségesei. Kik a szövetségesei a pápaságnak? Most még a pápaság csak egy keresztény hatalom, most még nincs olyan magasan, mit tudunk Jelenések könyvéből, hogy Amerika meg fogja az ő erejét sokszorozni, fel fogja hozni a pápaságot. Ha Amerika a szövetséges, akkor kérdezlek benneteket, hogy a NATO az benne van-e az amerikai Egyesült Államok életében, és mindazok, akik a NATO tagjai. Magyarország ugye a NATO-nak is tagja. Tehát ebbe a harcba mi is bele fogunk keveredni. Ez, amit itt leír, hogy az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval betör az országokba, előzönli, és végigjárja azokat, ez egy nagyon gyors hódításként hangzik a radikális iszlám által támogatott területeken. És ha egyszer már a pápaság belebonyolódik, az már egy úgynevezett szent háború lesz. Figyeljük meg, hogy a nyugat hogy próbálja tartani a jelenlegi helyzetet egy totális vallási ütközéstől. Próbálják azt mondani, hogy gyakran ilyesfélét mondanak, hogy ez csak egy konfliktus a radikális iszlámmal. Ez nem szent háború. Pedig az ige szerint ez bizony egy nagyon komoly szent háború lesz. Kemény és gyors háború várható. Tehát az írók Tim Rosenberg és Tim Lale, zsidó hittestvéreink úgy írnak, hogy Dániel gyors pusztító leírásában az erő betör az országokba, előzönli és végigjárja azokat, és bemegy az északi király és a pápa szövetségesei a dicsőföldre, és sokan elesnek. Valószínű, hogy a keresztény hatalmak megmentik majd Izraelt a radikális iszlámtól. Sok országot fognak legyőzni, az egész Közel-Kelet pedig felborul. Ez az, amit itt az ige ír. Aztán folytatja Dániel 11.41. De ezek megszabadulnak az ő kezéből, és itt van számomra egy meglepő dolog, nem tudom, hogy ti emlékeztek-e erre, de nekem valahogy az ismereteimből kimaradt. Azt írja az ige, hogy de ezek megszabadulnak az ő kezéből, már mint Edom, Moab és az Ammon fiainak színe java. Kik ők? Muszlimok. Ők is a muszlim területen, a keleten élő népek, és kezeit az országokra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik már, mint az északi királytól, és ura lesz Egyiptom arany és ezüst kincseinek, és minden drágalátos javainak. Líbia beliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. Tehát a pápaság, mint északi király, líbiaiakat és szerecseneket is maga közé vonz, és azokkal együtt vívja ezt a háborút. Egy nagyon fontos dolgot írnak ezek a testvérek ebben a könyvben, hogy az ellenállhatatlan északi támadás az iszlámot három részre fogja törni. Az egyik az északi, akik az északi királytól megszabadulnak. Tehát iszlám három részre törik, akik megszabadulnak az északi királytól, aztán a második, akiket legyőz az északi király, és akik követik az északi királyt. Ezt még egyszer elolvasom, mert ez egy nagyon lényeges, hogy rálássunk ezekre a dolgokra, ami még ezentúl és ezután fog következni. Tehát akik megszabadulnak az északi királytól, a pápaságtól és szövetségeseitől. Második, akiket legyőz az északi király. Az előbb mondtuk, hogy Egyiptom és aranykincseit mint magáénak szedi. Aztán a harmadik, akik követik az északi királyt. Először nézzük meg azokat, akik megszabadulnak. Dániel 12.1 mit ír? Azokat említi, akik be vannak írva az élet könyvébe, és megszabadultak Jézus által. Jelenések 17.8-ban olvashatjuk azt a kijelentést, hogy az egész föld követi a fenevadat, kivéve azok, akiknek neve be van írva a bárány életkönyvébe. Az Isten igéjéből Tesszalonika első levél, 5. rész, 2-3-ban, nézzük meg, olvassuk fel. Tesszalonika, első levél, 5. fejezet, tehát Tesszalonika, első levél 5, és ott a 2-3. Így szól az ige. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephessen meg titeket. A Biblia ismételten hangsúlyozza, hogy akik megmaradnak Krisztus jöveteléig, azok, akik Jézusban bíznak. Dániel 11.41-ben pedig a következőt találjuk, hogy megszabadulnak. Ez a kijelentés azokra utal, akik Jézusban bíznak. A héber szó ugyanazt mondja Dániel 11.41-ben, mint a Dániel 12.1-ben, hogy megszabadulnak. Az említett csoportok a harmadik szent háború megszabadultjai. Edom, Moab és az Ammon jeles emberei. Az ősi bibliai időkben hogy lettek említve? Kelet népeiként lettek említve. Az írás Ézsaiás 11:14-ben azt mondja, hogy ők Ábrahámnak örökösei, fia Izmael által. Dávid ideje előtt Isten a kelet népével büntette meg a bálványimádó Izraelt engedetlenségeiért. Később Dávid uralma alatt területük része lett a Dávid királyságnak. Hasonló módon, mint a múltban, Isten a lelki Izrael, vagyis a mai kereszténység megbüntetéséül az iszlámot használja fel. Isten megmenti azokat, akik elutasítják a pápaság követségét, és elfogadják Jézust. Míg az írás az Izsáknak adott áldásra koncentrál, nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten Izmaelt is megáldotta. Mózes első könyve 21:13-18. Mózes első könyve 21:13-18-ban olvashatjuk. És ha a pogányok Ábrahám fiai lehetnek beoltás által, miért ne lehetne egy muszlim hitben Ábrahám fiává? Az iszlámon belül egyre nő azoknak a száma, akik messiásként elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak. Hisznek benne, mint bírójukban, és visszajövetelében, hogy megszabadítsa őket. Tényként kezelhetjük, hogy készek meghalni érte. Hallottuk nem egyszer, hogy keresztényeket megöltek a muszlimok mostanában, a mi időnkben. És ők rábízzák életüket Istenre. Hiszem, hogy azok a muszlim csoportok, akik hisznek Jézusban, a Dániel 11 szerint az Edom, Moab és Ammon fiainak színe java, mert így írja az ige. A radikális iszlám meghódítása után egy rövid időszak lesz, amely idő alatt a muszlimoknak lehetőségük lesz Jézust megváltójukként elfogadni. Van még valami azokkal, akik megmenekülnek. Dániel 12:1 mondja, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Jelenések 17:8 így szól. A föld lakosai csodálkoznak, zárójelben pedig, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe a világ alapítása óta. Ez a zárójel elgondolkoztató. Ha most írják az angyalok az életkönyvét, akkor mit jelent ez a zárójelbe tett szó, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe a világ alapítása óta? Ez nem azt jelenti, hogy eleve elrendelt emberekről van szó, hanem azt jelenti, hogy a mi hatalmas Istenünk mindent lát előre. Ő tudja, hogy ki az, aki átadja igazán a szívét, és ki az, aki őt megtagadja. Tehát ugyanúgy írják ma is az angyalok az életkönyvét. Láttuk, hogy amikor a fenevad hatalma, az északi király eltörli az iszlámot, az ellentámadáskor az iszlámon belüli csoport megmenekült. Tehát ez volt az első csoport, akiről beszéltünk, hogy akik megszabadulnak az északi királytól. A jelenésekben olvasható kép szerint a végidőben vagy a bárányt, vagy a fenevadat követed. Ez magába foglalja a muzulmánokat, zárójelbe kik Jézust elfogadják, mint bárki mást. Osztozni kell velük a Jézus iránti hódolatban, szeretni és nem gyűlölni kell őket. Tehát itt van az, hogy amikor itt bevándorló emberek jönnek, nem tudjuk, hogy kikhez tartoznak. Vannak-e köztük Krisztusban hívők, vagy olyanok, akik radikális iszlámhoz tartoznak. Azt el kell mondjuk, hogy akik a radikális iszlámot követik, azok mindenképpen a sátán emberei. És egy különleges élethelyzet alakul ki, és ez rövidesen előfordulhat, bármikor elindulhat, mert látjuk, hogy 2001 óta az egész világban megmozdultak az iszlámok, a muszlimok, és nem tudunk mit csinálni, mert senki nem tudja a módot, hogy hogyan lehetne ezt megállítani. A nagy probléma sátán a mélység hatalma, aki felzavarja mindkét oldalon a többséget, pusztulást okozva a világban. És meg kell, hogy mondjuk, Isten népe a középpontban van észak és dél között. Az ő népe mindig e helyzetben találja magát, és gyakran világszíles lelki csata mindkét oldala eltalálja. Tehát erre kell felkészülni. Akkor, amikor észak és dél harca, ami itt az igében van, és az még nem teljesedett be, hanem ezután fog jönni, ebben a harcban mi középen leszünk, és azok a muszlimok is, akik befogadják Jézust. A másik két csoport, amelyre az iszlám szakad, az egyik az, amely le lesz győzve, ez Egyiptom és sokan mások, akik Egyiptom szövetségesei, tehát az északi király, a pápaság és szövetségesei legyőzik Egyiptomot a Biblia szerint. A másik pedig Líbia és Etiópia, akik követik az északi királyt, és akkor itt most jól jegyezzük meg, ők azok, akik követik az északi királyt, vagyis a pápaságot, a pápai fenevad hatalmát. Jelenések 13.3 kijelenti, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Dániel 11 mit mond? És lesznek az ő kíséretében. És ez mit jelent? Ez ugyanazt jelenti. Tehát, hogy az egész világ követi az északi királyt és a pápai fenevad hatalmát. A jelenések 13.3 kijelenti, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Ez ugyanaz, mint Dániel 11-ben, hogy és lesznek az ő kíséretében sokan mások. A különböző hatalmak közötti leszámolás döntésre hozza az iszlámon belüli népeket. Csak két választás lesz nekik is a végén. Vagy választják a pápaság támogatását, és akkor a fenevadat választották, vagy elfogadják Jézus Krisztust, és követik őt. Ekkor összegyűjtetnek a kereszténység is iszlám színejava, akik elfogadják az igaz Jézus Krisztust. Az észak és dél királyai közé szorulva mindkét oldalról szenvednek a végidején. Ez vár ránk. A hitünkért szenvedni kell ebben az időben, ha Isten élni hagy bennünket, és élve látjuk meg, és élve éljük-e. Egy nagy kérdés van ma délelőtt, testvéreim. Készek vagyunk-e Jézus mellett állni, amikor mindenki a hamisítványt követi? Ez a mai... Igen, tessék? Ja, azt mondod, hogy jelent, azt hittem, hogy szólni szeretnél. Tehát ő azt mondja, hogy kész Jézus mellett állni, de ezt a döntést mindegyikünknek meg kell hozni a maga életében. És el kell készülni arra, hogy akik ma élünk, hát ti, a fiatalabbak, nagyon könnyen élve élitek meg azt, ami itt következik. Mert maga a harc, ami még nem fegyverekkel történik, az elindult. Habár szeptember, tehát az amerikai nagy terrortámadás, azért az fegyverekkel történt, tehát tudjuk jól, hogy repülők mentek be ebbe a három hatalmas épületbe. A lényeg az, hogy elkészülünk-e erre. Nézzük meg, olvasni szeretném, elfelejtettem, légy szíves, abból a bordóból vett ki a könyvet. Köszönöm szépen, elfelejtettem idehozni. Szeretnék felolvasni ebből a könyvből, Azt mondja, hogy a 127. és a 127. Nagyon értékes, nagyon jó könyv, minden esetre az igével az ember végig kell, hogy menjen, és úgy a 127. oldal, 128 innen. A hír az, hogy Isten tervezi, hogy az ő házában lakik, és elég volt népe bűnéből. Meg akar szabadulni az ott elkövetett förtelmektől, és így tiszta helyre léphet. Gondolja Jelenések 7:2-3-ra, amely szerint az elpecsételés keletről jön. Isten üzenete keletről jön. Ezt mondja az ige, és láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében van az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiállta a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Az idő vége előtt az angyal be fogja fejezni elpecsételés szolgálatát. Azok vannak elpecsételve, akik eldöntötték, hogy Istent és szavát, a Bibliát követik, és mindent aszerint tesznek. Ez azt jelenti, hogy megszabadultak az engedetlenség és lázadás utálatos bűnétől, és az üzenet keletről jön, hasonlít össze Ezékielnél az utálatosságoktól történő megtisztításra való felhívással. Milyen irányt adott meg Jézus az ő visszajövetelére? Máté 24:27 mit mond? Mert miként a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus láthatóan tér vissza a földre keletről. Mi lehet ennél jobb hír keletről, mint az az üzenet, hogy tisztítsátok meg magatokat minden utálatosságoktól, hogy rendbe jöjjetek Istennel, mert Jézus jön. A keresztény számára ez hatalmas hír. Az Ezékiel által leírt jeruzsálemi keleti kapu, és most figyeljetek egy picit, ez nagyon, számomra legalábbis nagyon fontos volt, az Ezékiel által leírt jeruzsálemi keleti kapu ma érdekes probléma. Nem tudsz a kapun átmenni. Évszázadokkal ezelőtt a muszlimok befalaszták a kaput. Ez most tömörkő. Miért? Emiatt a profécia miatt. Azt mondták a muszlimok, nem engedjük meg, hogy bármely zsidó vagy keresztény messiás keletről érkezzen. Ezért falaszták be több száz évvel ezelőtt. Ez még nem volt elég. A keleti kapu befalazása mögött a városfalnál a muszlim temető az egész domboldalra kiterjed. Miért? Mert a zsidó vallási vezető nem közelítheti meg a pogány sírokat, ugyanis akkor tisztátalanná válik. Azt mondták a muszlimok, kirekesztjük a zsidó messiást, ő nem jöhet be keletről. Valamit elfelejtettek Jézusról. Ő feltámadt a halálból, és amikor a menny felhőiben jön, milyen kapu állíthatja őt le? Semmilyen. Jelenések 18 első 8 versében János beszámol a keletről jövő üzenetről, amit Jelenések 14 is említ. Ez utolsó figyelmeztetés a világ számára, hogy készüljenek Jézus megjelenésére. A hatalmas üzenet világossággal és dicsőséggel tölti be a földet, de ez nem új üzenet. Gyakran elhangzott korábban is a felajánlás. Mindazonáltal ez időben a menny nagy erővel megismétli, és az angyal dicsősége betölti az egész földet. Miről van itt szó? A késői eső kiáradásáról. Jelenések könyve 18. fejezete erről szól, erről beszél. És akkor azonnal még egy picit. Nem akarok túl sokat felolvasni. Tehát tulajdonképpen ezt akartam nektek elolvasni, hogy Jézus Krisztus majd keletről jön. A muszlimok mindent megtettek, hogy ő, az ő felfogásuk szerint ne tudjon bejönni, ezért bepalaszták a kaput. Szeretném, hogyha amit most átvettünk, én megpróbáltam nagyon röviden leírni, nagyon röviden összefoglalni, de Dániel 11-ben három konfliktus van, a jelenésekben pedig három jaj. Ez arra emlékeztet, hogy Isten az iszlámot használja fel, használta fel az új testamentumi lelki Izrael, vagyis a kereszténység felélesztésére, hogy visszatérjenek a Szentíráshoz. És én is együtt hiszem ezzel a két íróval, hogy hiszem, hogy ugyanez a módszer történik meg a végidőben, az iszlám eszköz lesz Isten kezében, hogy a világot szemközt állítsa az ő igaz igéjével. Én nem gondoltam arra, hogy ennél többet kéne mondani, de félelmetes, ami előttünk áll, de csak azt az egyet tudom elmondani nektek, hogy ha most kapcsolatban vagyunk Jézussal, most, amikor még minden nyugodt, akkor az a kapcsolat ki fog tartani erre az időre is. Bízzatok, és bízzunk az Úrban, ő megígérte, hogy velünk lesz, és higgyük el, hogy amit eddig beteljesedett, mert szó szerint a Dániel 11 első része, egészen a 40. versig minden beteljesedett. Még az is benne van, hogy Krisztust megölik, az is benne van ebben a 11. részben. Pontosan minden beteljesedett. Ennek a könyvnek a vége viszont, a függeléke nagyon komoly. Mert itt olyan jól állították össze ezek a testvérek, hogy Dániel 11.2-től indítva le van írva maga a profécia, és itt mellette, hogy hogy teljesedett be. És végig, hát én ezt órák kellenének, hogy ezekkel foglalkozzunk, de mivel ezek történelmi események, amelyik testvéremet ez érdekli, annak érdemes ezt a könyvet megvenni, ezt nálunk adták ki, ugye nagyon, nagyon hamar lefordították, mégpedig Murányi testvérnő fordította le magyarra, ő Amerikában van, Murányi Árpádról hallottatok, tudjátok ki volt ő, és az ő felesége még él, és ő Amerikában ezt lefordította a mi számunkra. Nagyon érdekes, nagyon tanulságos. Egyet el tudok mondani, úgy, ahogy az első két háború már túl vagyunk, és az pontosan úgy zajlott, ahogy az ige előre megjövendőlte, ez a 40. verstől a végéig, ez is be fog következni. Tehát Dániel 11-ben három konfliktus van, a jelenésekben pedig három jaj, és ezek összefüggnek. Ez olyan, mintha meg lenne ismétel az Ószövetségben is benne van az a történet, aminek meg kell történni, és a három jaj az Új Szövetségben is. Tehát mindenképpen az Úr azt akarja, amit a testvérek is leírtak szó szerint, hogy hiszem, hogy ugyanez a módszer történik meg a végidőben, az iszlám eszköz lesz Isten kezében, hogy a világot szemközt állítsa az ő igaz szavával. Adja Isten, hogy mi a jó helyen álljunk, és ehhez erőt kapjunk az ő kegyelméből. Amen.
Amen. Köszönjük szépen a most hozott ígért, azért ne felejtsük, hogy az ige az iratot meg, hogy mi tisztálásunk, és ahogy a Ézsaiásból az elején is olvassuk, ne gondoljunk a nyomorral, mert nem közelek hozzánk, ezt is megígérte, hogy ennek fényében legyünk erősek és kitartóak ezen az úton. És most énekeljük el a 287-es számú énekünk első két versszakát, majd ima után a harmadikat, tehát 287-es énekünk. Milyen mondom?
Hadd bízzak benned.
Hadd bízzak benned, élő.
Mennyei atyánk, mint drága vérem megváltott gyermekednek egy kicsin csoportja, meghajtjuk előtted fejünket. Hálát adunk, hogy életre hívtál, és nem csak életre hívtál, hanem vezetsz nap, mint nap bennünket. Uram, te látod, hogy mennyire fájdalmas az a kép, ami igédből ma elénk tárult. Bízunk benned, drága jó Istenünk. Bízunk benned, hogy mindazokat, akik Jézust elfogadják megváltójuknak, azok megfogják a te drága kezedet, és te megőrzöl mindazoktól a nehézségektől és borzalmaktól, amik erre a földre várnak. Uram, de közben lesz olyan dolog, ami után vágyik a mi szívünk, hogy szent lelked kitöltetik, és mi megelevenedünk, és mi tudjuk vinni szent ígédet mindenkihez. Uram, adj ehhez nekünk erőt, adj még nekünk lehetőséget, hogy fel tudjál bennünket használni az utolsó munkára. Kérünk téged, Uram, áld meg ezt a kicsin gyülekezetet, ne engedd, hogy széthulljon. Küldjél ide még embereket, Uram, hogy megmaradjon ez a gyülekezet, és beléd kapaszkodhasson. Olyan sok jót tettél velük, és olyan sok szép tapasztalatot adtál nékik. Ó, Uram, add, hogy visszatérjen az a jó idő, és megerősödjenek az én testvéreim a tapasztalatok által, amelyet veled szereznek. Uram, töltsd be a mi életünket. Látod gyengeségeinket, bűneinket. Ó, Uram, add, hogy mire eljössz az ég felhőiben, megtisztuljunk, és igazi fehér jellem ruhában állhassunk meg előtted, hogy alkalmasak legyünk az örök életre. Ez a mi kérésünk, Uram, áld meg a mi családtagjainkat egyen-egyenként, gyermekeinket, unokáinkat, és mindenkinek, aki az ő családi köréhez tartozik, mentsd meg, Uram, őket, és ehhez használj fel bennünket jó eszközül. Ez a mi kérésünk ma hozzád, és mi áldjuk, dicsőítjük, és magasztaljuk a te drága szent nevedet, mert elküldted a mi megváltónkat, Jézust. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hallgass meg mindig, amikor te hozzád szólunk, Uram, a mennyekből halld meg a mi halk szavunkat, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Miért kellett adj, hogy értsem jól az igét, lelked mit feltár régen nap, mint nap, készséget adj, hogy cselekedjem gyorsan, mint Jézusom, mint példakép mutat.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen.
Amen.